Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Forgatókönyvírással, sorozatok szövegének, szövegkönyvének megalkotásával kezdjük a mai műsort. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Az aktuális gasztroturisztikai híreken túl egy felmérés kapcsán áttekintjük Budapest koronavírus okozta turisztikai lehetőségeit, majd egy film kapcsán a tájföldi elefántok és a turizmus kapcsolatáról beszélgetünk, ezt követően pedig arról hallhatnak, milyen nehézségekkel küzdöttek és küzdenek meg a főváros belső kerületeiben dolgozó top éttermek. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk tovább itt a 94.2-n. A nők megítélése, küzdelmeik, testük és lelkük. Ez lesz a fókuszban a mai adás utolsó órájában. Először Tamás Rita a Ne pánikolj, sportolj! Utam az összeomlástól a harmóniáig című könyve kapcsán beszél arról, hogyan harcolt saját félelmei ellen, és tanít ma már másokat is erre. 10:30-tól pedig Szécsi Noémival beszélgetünk a női testről, testképről, és arról, mi az, ami mintha nem változna. A Lányok és asszonyok aranykönyve Szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19-20. Század fordulóján e kötet kapcsán beszélgetünk mindenről. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort filmekkel, méghozzá ezúttal a sorozat készítés kulisszatitkaiba pillanthatunk be. És amiért ez érdekes, globális szinten, illetve Magyarországon is egyre népszerűbbek a sorozatok, amit elsősorban a streaming szolgáltatások hatásával magyarázhatunk. A hazai filmgyártás mellett a sorozatgyártás is egyre nagyobb figyelmet kap, így lassacskán tarthatjuk a lépést a nemzetközi trendekkel. Péler András ezúttal Várkonyi Zoltán, forgatókönyv és sorozatíró, illetve fordító. Beszélgetett.
Mai napi témánk igazából hát talán az lesz, az a téma lesz, ami Zoltán szívéhez a legközelebb áll, itt a forgatókönyvírás, ezen belül is talán a sorozat forgatókönyvírás, hogyha jól tudom, akkor az különösen fontos számodra, ugye nagyon híres magyar sorozatoknak a forgatókönyvében vettél részt, ugye, hogy más nem mondjak, például a Barátok közt, aki, hogyha talán, hogyha nem barlangban éltek az emberek az elmúlt 20 évben, akkor hallottak róla. Viszont egy picit lépjünk hátrafelé, kezdjük azzal, hogy így megismerjünk téged egy kicsit. Mik voltak a kezdeti lépések, hogyan is döntöttél úgy, hogy igen, te ezzel a pályával szeretnél foglalkozni?
Hát én szinkron dramaturgiával kezdtem a pályámat. Tulajdonképpen az ELTE-n egy hirdetést láttam, amelyben szinkron dramaturgokat képeztek, tehát erre lehetett jelentkezni, és úgy döntöttem, hogy elkezdem. Először fordító voltam, tehát először szinkron szövegeket írtam körülbelül 3 éven keresztül, hát ebből elkerültem a mikroszinkron stúdióhoz, ahol a Szívek szállodájának a szövegének írt, tehát a magyar szövegét írtam én, és közben jött valahogy 2002 körül a Barátok közt, ahol akkor dialógus írókat kerestek. Ugye itt heti 5 adásról volt szó, tehát viszonylag sok dialóg íróra volt szükség, és akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálom. De nekem ehhez akkor még nem volt semmiféle képzettségem olyan értelemben, hogy forgatókönyvírást én addig nem tanultam, tehát ezt csak úgy kipróbáltam, meg szerettem szövegekkel dolgozni, és fölvettek a Barátok közthöz. És akkor én úgy elkezdtem dolgozgatni ott, meg hát dialógust írtam viszonylag sokat. Én írtam a második legtöbb dialógot az országban a Barátok közből.
Hát ehhez gratulálok.
Köszönöm. Hát nagyon sokat írtam annak idején, és de én akkor rájöttem, hogy én ezt azért úgy szeretném megtanulni jobban. Tehát, hogy mitől működik egy sztori, vagy hogy kell egy ilyet összerakni. És 2008-ban kimentem Amerikába egy 2 hónapos forgatókönyvíró kurzusra, és ott tanultam meg először azt, hogy azért Amerikában, mert addigra én már aktívan dolgoztam folyamatosan, és nem lett volna időm már egy egész éves képzést elkezdeni Magyarországon. Viszont volt egy ilyen 2 hónapos kurzus New Yorkban, és annyira megtetszett az egész, hogy kell összerakni egy forgatókönyvet, egy filmforgatókönyv, hogy áll össze, hogy elhatároztam, hogy ha bármi történik is, én kimegyek egy évre. Hát ehhez óriási adósságokba vertem magam, mert gondolatot, hogy mennyibe kerül Amerikában egy egyéves képzés, egy eladósodtam egy életre, de két évre rá sikerült. És akkor a New York Film Academy-n végeztem, 2010-ben kezdtem, 2011-ben végeztem, és hát az volt az, ami nekem tényleg így örökre megváltoztatta az életemet, mert hát ott annyi mindent tanultam, forgatókönyvírásról, sorozatírásról, ott találkoztam hivatalosan először azzal, hogy tévésorozatírás, hogy kell összerakni nullától a tévésorozatnak a teljes anyagát, és akkor utána már úgy mentem vissza a barátok közthöz, hogy pontosabban külsősként folyamatosan dolgoztam ott 18 éven keresztül, de akkor már úgy mentem vissza, hogy most már kicsit jobban beleláttam abba, hogy mi ez az egész.
Elmondhatjuk, hogy így az amerikai stílust is kicsit hazahoztad Magyarországra, ugye? Azt szerintem egyértelmű, hogy ha ránézünk egy magyar sorozatra és egy amerikai sorozatra, hogyha mondjuk most például egy szobában vagyunk, és nem látjuk a háttérben mondjuk a Empire State Buildinget, meg ilyenek, akkor nyilván az egy más kérdés, de mondjuk, hogyha tényleg így van egy sajátos íze talán ezeknek a sorozatoknak, amit úgy, hogy az ember ránéz, akkor egy pár kocka után látja, hogy ez magyar, vagy ez esetleg amerikai, de akkor te így a gyakorlatilag a tengeren túli stílusból is hoztál egy kicsit haza.
Igen, tulajdonképpen szerintem ezt nagyjából Magyarországon is a barátok közttel együtt kezdték tanulgatni, hogy is kell ezt csinálni. Tehát eleve a barátok közt is egy alapvetően azt hiszem, hogy britek voltak azok, akik a know-how-t megtanították. Tehát akik megtanították azt, hogy hogyan kell napi szappanoperát írni, ezt Magyarországon sem tanulta addig senki. És hát szerintem úgy nagyjából mire én visszajöttem, addigra már a barátok közt biztos, hogy tudta ezt a trendet, és szerintem szépen lassan a többi sorozat is elkezdte tanulgatni azt, hogy hogyan, mit jelent az, hogy cliffhanger, mit jelent az, hogy kell lezárni izgin egy epizódot, hogy kell úgy befejezni, hogy holnap is leüljél nézni, stb. Tehát szerintem nagyjából egyszerre jött ez az amerikai.
És egyébként ugye beszélünk arról, hogy forgatókönyv, de hát már ugye többször szerintem hallgatók is észrevették, hogy nem csak forgatókönyvről beszélünk, hanem itt sorozatírás, sorozatforgatókönyvek vannak. Mik azok a legfontosabb pontok, ami elhatárolja a klasszikus értelemben vett forgatókönyvet egy sorozat forgatókönyvétől?
Hát többnyire az, hogy a filmforgatókönyv az ugye mondjuk egy 90x120 perces, vagyis 90x120 oldalas mű, amit te egyedül írsz meg. A tévésorozat az általában ugye több szálon futó cselekmény. Tehát 3-4-5 adott esetben 6 szál, és ott kicsit másképp van az írás ilyen szempontból, tehát hogy ott a történet szálakat úgy kell ugye összerakni, hogy például egy végtelen folyam esetében, mint a barátok közt, elengedünk, felveszünk, újra felveszünk, újra elejtünk szálakat, befejezünk, soha többé nem veszünk fel adott esetben. Olyan is van, hogy mondjuk egy történetszálat fél évre dolgozunk ki, egy történetszálat pedig csak egy hétre. Tehát nagyon más a szerkesztése ilyen szempontból. Sztori szempontjából nem, csak szerkesztés szempontjából.
És egyébként ezt lehet követni? Én mindig azon gondolkoztam, nálunk a családban mi klasszikus barátok közt nézők voltunk egyébként, édesanyám a mai napig, ez neki a napi rutin része a barátok közt, tehát ismerem a sorozatot, és sokat gondolkoztam azon, hogy te jó ég, hát hogy lehet követni ennyi mindent? Rengeteg szereplő visszajönnek, elmennek, tényleg a cselekmények is folyamatosan hömpölyögnek gyakorlatilag, de hogyan lehet ezt így észben tartani? Mindig úgy gondoltam, hogy van egy egész stáb, akinek csak az a feladata, hogy visszanézze a korábbi részeket, hogy abból tudja mondani, hogy azt úgy ne úgy írd, majd ne ezt írd, mert hogy ott már korábban történt valami. Nem tudom, nekem egy kicsit ezek a never ending sorozatok egy idő után olyan követhetetlennek lennének, hogyha nekem kéne vinni tovább.
Az a szerencse, hogy mondjuk én, amikor ott dolgoztam, tehát nem dolgozom ott, de amikor ott dolgoztam, egyrészt én is hála Istennek, hogy emlékszem dolgokra, amit egyszer megírtunk, de mindig van legalább egy kollega, aki biztosan emlékszik rá, hogy ezelőtt 3 évvel ezt a sztorit már így csináltuk. Van olyan kollégám, vagy volt olyan kollégám, aki nevekre emlékezett, hogy Berényi Miklós kollégáját hogy hívták, stb. Én nekem teljesen kiment a fejemből, de szerencsére mindig van ilyen kollega, meg hát azért csak az írószobában, vagy csak az írók között vannak dramaturgok, akik nagyon-nagyon hosszú ideje ott dolgoznak, akik azért tudják, akik azért követik. Meg hát nyilván azért, aki ott író és sok régóta ott dolgozik, az azért úgy nagyjából tudja, hogy mi az, amit már csinált, vagy mi az, amit nem. Tehát azért olyan nagyon nem kellett visszakövetni mindig.
És így a klasszikus sorozatok, amikor tényleg, főleg ami most ugye a Netflixnek, ugye, meg aztán az HBO-nak a sajátossága, hogy egy évadot 10 részre terveznek, és várhatóan mindig 10 rész fog jönni évadonként, és nagyjából olyan 3-4 évad körül számolnak az egésszel. Ugye ez, hogyha jól sejtem, egy stílus, és van, amit már a Barátok köznél is mondtunk, ezek a ilyen never ending napi szappanoperák. Melyik a könnyebb, melyiket egyszerűbb megírni, melyikkel könnyebb foglalkozni, mik a különbségét itt ebbe a kettő, a sorozatírás között is szerintem elég éles különbség lehet itt.
Hát a legfőbb különbség az, hogy mennyi epizódot kell megcsinálnod. Tehát, hogyha egy napi szappanoperáról beszélünk, ott muszáj megírnod az 5-öt, ugye, per 7, és ez ettől gyárszerűbb lesz egy kicsit az egész. Tehát, hogy kevesebb időd van kidolgozni a történeteket, kevesebb időd van kidolgozni azt, hogy a karakterekkel pontosan mi történjen, illetve persze nyilván az a feladat, hogy erre legyen elég idő, de amikor egy heti sorozatot ír az ember, ott könnyebb. Tehát egy heti sorozatnál ott van neked 42 vagy 50 vagy akárhány perced, amennyit ugye kérnek, és nyilvánvalóan az egységnyi idő alatt megírandó, tehát hogy kevesebb történetet kell, vagy kevesebb percet kell megírnod egy hét alatt. Úgyhogy nyilván olyan szempontból egy heti sorozat az sokkal jobban ki lehet dolgozni, sokkal több időd van rá, sokkal jobban tud mindenki figyelni a részletekre. Úgyhogy ez a legfőbb különbség, hogy mennyi idő alatt kell elkészítened.
És így egy ilyen Neverending sorozat esetében mennyire kell előre gondolkodni? Hány epizód az, ami így már meg van írva előre? Tehát így nagyjából, amikor jön egy új ötlet, akkor ugye az mennyi az átfutási ideje, hogy az úgy meg is valósuljon?
Annak az átfutási ideje az, tehát ez úgy volt, hogy körülbelül fél évre előre terveztünk. Tehát annál tovább nem lehet előre tervezni, próbáltunk, nem megy. Amikor megvan egy fél éves ív, akkor utána megcsinál az ember egy ilyen heti beosztást, hogy körülbelül hetente milyen lépéseken keresztül kell oda eljutni, és aztán a napi munka szintjén, vagyis hát amikor hétről hétre aztán az ember halad nézve ezt a mondjuk úgy menetrendet, akkor jön rá, hogy ez valami túl gyors, túl lassú, unalmas, nem ott kéne tartani, nem működik, stb., és akkor menet közben változtat. De az, hogy én előre, a nagy éveket azt muszáj kitalálni, de nem, ha én nekem most van egy ötletem, hogy ezt be kellene írni holnapra, az úgy nem nagyon fog menni. Tehát ezt annál előbbre kell tervezni.
És egyébként filmforgatókönyvvel nem tervezel foglalkozni, vagy nem volt benned ilyen, hogy így abban is kipróbálnád magad?
De én írtam filmforgatókönyvet angolul, csak azt még Amerikában írtam, és hát ezeket így persze gondolkodom benne, hogy le kéne fordítanom, pályázni kellene vele, stb. Hát Magyarországon ugye nagyon nehéz ez a biznisz, mert hogy itt pályázatokat írnak ki, arra kell beadnod a munkádat. Amerikában ilyen szempontból nagyon más a rendszer, mert ott ügynököt kell keresned, és ott a nulláról is.
Hát igen, gyakorlatilag van egy ügynök, aki házal gyakorlatilag. Az anyaggal a stúdióknál.
Tehát van nekem forgatókönyv, mert meg persze szeretnék írni nyilvánvalóan, csak hogy most valahogy így a sorozat lett az, amivel sokat foglalkoztam.
Ugye Magyarországon igen. Tehát egy kicsit ilyen állami gépezet itt a bekerülés, hát jól tudom, most például történelmi filmeknek a felívelése jön majd
hát
a következő
igen,
időszakban.
Abszolút, és ez, találd el, hogy milyen kinek van.
Hát, hogy milyen szájsz szerint igen, hogy milyen, tervezik majd.
Érdekes, hogy van nekem pont történelmi filmforgatókönyvem, sőt, ráadásul de nagyon furcsa, de ilyen migránshoz, csak nem mostani, hanem így 1950-es években játszódózva, ugye nagyon kicsit más, de érdekes, hogy pont így témába vág, vagy hogy ami ma éppen úgy foglalkoztatja az embereket. Szóval azért van elvileg, csak nem tudom, hogy mi az ízlés, ami kell.
Gyakorlatilag ez kell egy kis idő, hogy így majd így kiforjon, hogy ez majd hogyan fog kinézni. Pláne ugye Andy Vajna halála után így kicsit jelenleg még olyan beláthatatlan talán, hogy mi is lesz majd a következő.
Hát igen, ezt találgatjuk. Tehát nagyon sok barátom van, akik írnak, akik pályázatokat adnak be, nyernek is, el is kerül olyan stádiumba a munkájuk, vagy a filmforgatókönyvük, hogy elkezdenek vele dolgozni, én még nem tudom. Tehát mindenki találgat, puhatolózik és kivár, hogy most mi lesz.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor ugye az elmúlt években látható, hogy a magyar sorozatgyártás is nagyon felfelé ívelt. Ugye nagyon sok új filmünk is jön ki, és már egészen magyar standardekhez képest egy másmilyen filmek is, például amit a Kincsem is beindított, ami tényleg kasszasikernek is lehetne mondani. Igaz, még nem hozta vissza a gyártási költséget, de ugye magyar piacon talán ez nem elvárható egy ilyen minőségű produkciónál. Ha jól tudom, akkor a negyedét, vagy az ötödét hozta, azt hiszem vissza a Kincsem, egy 2 milliárdból készült, 450-500 milliót hozott vissza, de ugye ezt mindig elmondják ugye a szereplők, hogy Magyarországon nem a megtérülés a cél, hanem tényleg itt a művészet pártolása, és az, hogy a magyar kultúrát ezzel öregbítsük, és ez talán jól is van, itt egy kis piac vagyunk, szóval nem versenyezhetünk a több százmilliós országokkal. Viszont a filmek mellett a sorozatok is eléggé beindultak, ugye például az Aranyélet, ami elképesztő sikert aratott, vagy ugye a Mi kis falunk, ami most Magyarországon nagyon sokan nézik, és így meg tudtak ragadni a vetélkedők, meg tehetségkutatók mellett. Majd, ha tévét bekapcsoljuk manapság, akkor mit látunk? Vetélkedünk, meg tehetséget keresünk, ami már talán a könyökünkön jön ki, de jönnek a sorozatok is. Te hogy látod, mint sorozatíró, mi kellett ahhoz, mi hol volt az a változás, ami elhozhatta így a magyar sorozatoknak is ezt a felfelévelését?
Hát szerintem ott, hogy ma egyáltalán a sorozat az egy, nem akarok ilyet mondani, hogy menőbb műfaj, mint a film.
Divatos.
Talán kicsit ez nem így van, de hogy hát nyilvánvalóan a sorozat ma a legtrendibb dolog ebben a műfajban, és Amerikában is nem véletlenül, hogy sorozatgyártásra fognak berendezkedni. A Netflix most vett meg egy óriási területet Új-Mexikóban, ahol ugye folyamatosan fogja gyártani a sorozatait, és ez pont azért van, mert ebben látják egyrészt az üzletet is, tehát ez az, amit ugye nagyon sokáig lehet csinálni, és ma ugye az a cél, hogy minél tovább tudjad képernyőn tartani azt, amit írnak. És hogy ez begyűrűzött Magyarországra is, tehát hogy szerintem egy sorozat, ugye először az volt a trend leginkább, hogy már külföldön létező és már bevált sorozatokat vesznek meg, és gyakorlatilag magyarítanak, de szerintem mostanára kezdődik el egy olyasmi változás, hogy egyre több lesz előbb-utóbb az saját gyártású sorozat, tehát a hazai ötletből készült hazai gyártású sorozat, és szerintem ez nagyon jó, hogy így lesz, vagy így van.
És egyébként így magyar produkciók, azok szerinted mennyire tudnának megragadni mondjuk külföldön? Lehet esély arra mondjuk, például most, ha jól tudom, az Aranyélet, azt lefordították talán, bár javítsd ki, hogyha tévedek, de minthogyha az ment volna külföldre.
Azt hiszem, igen, de hát figyelj, szerintem ez egy cél, ehhez ugye nagyon, az egy cél, hogy külföldre is gyártsunk, hiszen ugye minden már annyira nemzetközi lett a piac, és annyira eleve így gyárt az HBO, hogy én például néztem egy horvát sorozatot nem olyan régen, ami pontosan olyan, mintha amerikai lenne, vagy pontosan olyan, mintha úgy megállja a helyét bárhol, és szerintem ez cél lesz Magyarországon is, hogy olyan sorozatot és olyan műfajban dolgozzunk, amit érdekes lehet bárhol, legalább Európában, de szerintem Amerikában is nyugodtan.
Ugye főleg azért egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nagyon sok hollywoodi produkciót itt forgatnak Magyarországon, tehát papíron a háttérmunkához az embereink, illetve a helyszíneink azok megvannak ahhoz, hogy visszaidézzük az amerikai stílust, tehát talán mondjuk egy ilyen, lehet, hogy kicsit még előre szaladok, de egy magyar streaming platformmal akár így tökre be lehetne indítani itt a magyar sorozatoknak és filmeknek egyébként a nemzetközi renoméját.
Hát ezt én simán el tudom képzelni, tehát én nagyon remélem, hogy e felé megyünk. Tehát én nagyon remélem, hogy az lesz, hogy tudod, ahogy az emberek megtanulnak Magyarországon is sztorit írni, meg megtanulnak történetet mesélni, meg megtanulják azt, hogy mik a külföldi trendek, mi ma a menő, úgy szerintem ebben mi bele fogunk tanulni, és bele fogunk jönni, és akkor nyugodtan, tehát pénz az meg gondolom lesz rá.
És egyébként, hogyha már így mi a menő, ez a kérdés, hogy szerinted most így 2020-ban mi a menő, mi lesz, ami a következő néhány évet ilyen zsáner szintjén meghatározza?
Nem tudom, az biztos, hogy szerintem ma a legmenőbb dolog a Fleabag az egész világon, tehát amit a Phoebe Waller-Bridge írt 2x6 részes tévésorozat BBC egyébként, amivel ő minden létező díjat meg is nyert, és az valahogy annyira át fogja szerintem alakítani azt, hogy mit gondolunk sorozatírásról, mit gondolunk egyáltalán erről a műfajról, nekem nagyon-nagyon tetszik, de nyilván van egy csomó olyan, ami próbálok neked mondani, nézem az Ozarkot, nézem, az is elég jó, a Darkot nézem, az egy német sorozat, de...
És inspirálódsz is egyébként ezekből a sorozatokból a te munkádhoz? Így veszel át ötleteket, így látsz mondjuk egy tényleg egy olyan szituációt, ami jól van megírva, és akkor azt mondom, hogy ezt hogyan lehetne mondjuk beépíteni az én stílusomba?
Persze, az a helyzet, hogy ugye az az igazság, hogy az ember folyamatosan lop tulajdonképpen, ami nem szép dolog, de nem effektív azért lop, mert neki nincs saját ötlete, hanem azért lop, mert nyilván mi azért nézünk rengeteg sorozatot, mert azt kell tudnunk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Nyilvánvalóan azért, mert én láttam egy jó jelenetet, azért úgy nem fogom ellopni. De magát azt, hogy a formát, hogy ez működik, azt az ember óhatatlanul be tudja építeni a saját munkájába. Tehát ilyen van.
Témánk továbbra is a sorozat készítés, illetve a szövegkönyvek megalkotása. Mit néznek szívesen a nézők? Erről is szót ejtünk. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.